Isten hozott benneteket, sziasztok! Gyertek, kapcsolódjatok a mai alkalmunkhoz, ahogy végigmegyünk Jézus utolsó hetén. Úgyhogy, ahogy 2 héttel ezelőtt kezdtük el, szerda esténként, ahogy így közeledünk húsvét felé, és egészen húsvétig, Jézus utolsó hetéről beszélünk, és 2 héttel ezelőtt egy ámulatos óránk, alkalmunk volt, ahogy megnéztük még a utolsó nagy hét előtti eseményeket. Egészen, ha emlékeztek rá, csütörtökön kezdtük, ahol a nagy hét előtti csütörtökön Nisszán hónak a 7. napján, amikor Jézus elindult, azt mondta, hogy most felmegyünk Jeruzsálembe, és aztán csütörtökön Jerikóban voltunk, emlékeztek? És Jerikóban többek közt a vak Bartimeust Jézus meggyógyította, Zákeusnál szállt meg, és vacsorázott előtte Zebedeus fiait és a tanítványokat, tanította az alázatról, aztán csütörtök este Jerikóban aludt a tanítványokkal, és pénteken 28 kilométeres utatra indult el Jeruzsálem felé, lehet, hogy pár kilométer, talán 3 kilométerrel rövidebben, mert nem Jeruzsálemig ment, csak Betániáig, és lerajzoltuk, és most nincs itt egy táblám, de lerajzoltuk azt, ahogy egészen így a Jerikó, ami ott van a Jordán völgyében, egészen tulajdonképpen a Júdai hegység, igen, felmegy, 750 méter magasságban van Jeruzsálem, és ez a 28, vagy lehet, hogy 25 kilométer Jerikó-Jeruzsálem utat megteszik pénteken a tanítványoknál, és hát Betániába, Márta, Mária, Lázár otthonába megszáll, és szombaton este pedig Nisszán hó 9. napján ott egy nagy vacsorát költenek el, méghozzá a leprás Simonnak a házában, ahol Mária megkeni az Úr Jézusnak a lábát, de más evangélium azt mondja, hogy a fejét is, ezzel az 1,8 millió forintot érő nárdus kenettel, nárdus olajjal, és Jézusra önti, és hát ezekről beszéltünk, ezeknek a jelentőségéről, úgyhogy jó látni benneteket, szeretnénk ezt folytatni, úgyhogy gyertek, imádkozzunk együtt, és menjünk innen a péntekről szombatra, méghozzá ez, vagy bocsánat, szombatról vasárnapra, ami már az utolsó hétnek a kezdete tulajdonképpen, a virágvasárnapra is beszéljünk ezekről, ezeknek a jelentőségéről. És mennyei atyánk, nagyon szépen köszönjük neked azt, hogy a te igédet tanulmányozhatjuk. Köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a nyomdokaiba lehetünk, ahogy az utolsó héten itt van, és nagyon céltudatosan halad a kereszt felé. Imádkozom azért, hogy ne csak megértésünk legyen ma este az írásokból, hanem adj nekünk egy szívet is, amely ismer téged, szeret téged, imád téged, hogy legyen alkalmazásunk és imádatunk, nagyra értékelésünk és nagyra becsülésünk. És használd a te igédet, hogy felépítsd a te gyermekeidet, és ezáltal felépítsd a te népedet, a gyülekezetedet. Köszönjük neked Jézus fiad nevében, atyánk, amen. Amen. Na hát, most jön vasárnap, és annyira fontos látnunk ezt az utolsó hetet, mert az evangéliumok, ahogy múlt alkalommal is mondtuk, az evangéliumoknak az egy harmada az Jézus utolsó hetéről szól, és az utolsó hétnek az eseményeiről, az utolsó hétben lévő tanításokról, és aztán a kereszt haláláról, amit nagypénteken emlékszünk meg erre, és aztán pedig az ő feltámadásáról. Úgyhogy így szeretnénk haladni ma, meg szeretnénk nézni a vasárnapot, a virágvasárnapot, amikor bevonul Jeruzsálembe, úgy szintén hétfőt, keddet, szerdát, hogyha az Úr adja, akkor meg tudjuk ezt nézni. Jövő héten meg szeretnénk nézni csütörtök estét, Nisszán hó 14-ét, amikor elfogyasztják az utolsó vacsorát, az úrvacsorát, rendeli az Úr Jézus, és az elárultatásának az éjszakáját, és megnézzük a páska vacsorát, és annak a jelentőségét, és aztán utána megyünk péntekre, nagypéntekre, az ő kereszt halálára. Na hát meglátjuk, hogy milyen sebességgel tudunk haladni, menni, szent földön járunk tulajdonképpen. És amit ma tanítok, ezt sokban segített dr. Fruchtenbaum, nagyon szeretem, nagyszerű azok a héber hátterű meglátások, amiket ő ír ezekhez a részekhez, úgyhogy dr. Fruchtenbaum sokat segített nekem ennek az összerakásába, úgyhogy ja, hálás vagyok minden ilyen egészséges kommentárért. Na hát itt vagyunk, eljutottunk Nisszán hó 10-ére, virágvasárnap, dicsőséges bevonulás, és ez az a dicsőséges bevonulás, amiről mind tudjuk, vagy hát legtöbben tudjuk, hogy Jézus így kezdi az utolsó hetét, hogy bemegy Jeruzsálembe, és bevonul egy szamárcsikónak a hátán, és ott vannak a tanítványok, és a tömeg, és a nép, és rengetegen, akik pálma fa leveleket integetnek, és a földre teszik a ruháikat, és a földre, a felső ruháikat, földre teszik a pálmaleveleket, és tulajdonképpen Jézus így vonul be Jeruzsálembe. És csak erről szeretnénk beszélni indítóul, vagy indításként, és sokan azt mondják, hogy ez a dicsőséges bevonulás, vagy a virágvasárnapi bevonulás, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus felkínálja a királyságot, mint a messiás, üdvözítő, szabadító király Izraelnek. De a helyzet az az, hogy nem kínálja fel újból, mert Jézus már felkínálta Izraelnek, és Izrael elutasította. Ennek a története Máté 12-ben van, amikor az előző fejezetekben megtette mindazokat a messiási csodákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy validálják őt, és igazolják, hogy ő a megígért messiás, és mindezeket látva Izrael vezetői, elöljárói, vénei, ők azt mondják, hogy mindezt Beelzebubnak a segítségével tette, és nem a Szent Szellem által. És Jézus ekkor beszél a Szent Lélek, Szent Szellem káromlásáról, és arról, hogy ez a nemzedék tulajdonképpen elkövette a Szent Szellemnek a káromlását, ami azt jelentette, hogy az Úr Jézus eljött, a messiás, akire vártak, akiről Mózes és az összes proféták írtak, és elvégezte mindazt a csodát, amit el kell, hogy végezzen ahhoz, hogy ő messiásnak bizonyulhasson, és mindezekre megkeményítették a vezetők a szívüket, és azt mondták, hogy mindez az ördögtől, mindez a démonoktól van. És Jézus azt mondta, hogy éppen ezért, ő programot váltott Máté 13-ban, és Máté 13-ban elkezdett példázatokban beszélni, és emlékeztek, akkor kezdte el mondani a magvetőnek a példázatát, a konkolynak a példázatát, azt a 7 vagy 8 példázatot, ami Istennek a titkos vagy rejtett királyságáról beszél, arról, hogy Isten királysága most nem úgy fog eljönni szemmel láthatóan, hogy a király itt fog ülni a trónon, hanem Isten királysága valamilyen titkos, rejtett módon van jelen, és az Isten munkája is jelen van, és az ördög munkája is, például a konkoly példázatában, búza és a konkoly, Isten munkája és az ördög munkája is jelen lesz a következő időszakban a Földön, például a magvető vet, és a madarak jönnek, és kicsipegik a magokat, és erről van szó, most már nem arról van szó, hogy Jézus a király, mert el lett utasítva. Sőt, nem csak, hogy el lett utasítva, hanem tulajdonképpen ez a nemzedéknek, ez a nemzedék, tehát az a nemzedék, amihez Jézus eljött, ez rosszabbá lett ezáltal minden más nemzedéknél, és nem lesz nekik már felajánlva a messiási királyság, mert a messiás el lett utasítva, sőt, ítélet fog következni rájuk, biztos és bizonyos ítélet, egy nemzedék után, 40 év után, és körülbelül így teljesedik be, mert ez körülbelül Krisztus után 30 környékén lehetett, és Krisztus után 70-ben Jeruzsálem elesik, és a római csapatok nem csak beveszik, hanem megölnek körülbelül 1,5 millió embert Jeruzsálemben és Júdában, és lerombolják a templomot, kőkövön nem marad, felgyújtják a templomot, a templomban lévő arany, az befolyik a kövek közé, és így fog beteljesedni Jézusnak a proféciája, amit az olajfák hegyén mondott a templomról, hogy kőkövön nem marad, mert ahhoz, hogy kinyerjék az aranyat, ami befolyt, szó szerint szét kellett ezeket az óriási hatalmas köveket szedniük a rómaiaknak, hogy kivegyék az aranyat. Úgyhogy ez az az ítélet. És egyébként zsidók, nem akarunk elkalandozni, de a zsidókhoz ért levél is erről az ítéletről beszél, ami biztosan jön a hitetlen Izraelre, és inti a hívőket, hogy ne csúszanak vissza, mert ha visszacsúsznak, akkor azok a fizikai ítéletek rajtuk is be fognak telni, ha szellemiek nem is, de fizikai ítéletek igen, amelyek a hitetlen Izraelen. Na, úgyhogy Jézus most nem bejön, hogy felkínálja újból a messiási trónt és a királyságot, mert ez majd egy későbbi nemzedéknek lesz felkínálva, méghozzá a nagy nyomorúság nemzedékének lesz felkínálva, és ők el is fogják azt fogadni. Mert a feltétele az elfogadásnak az az, hogy azt mondják, hogy áldott, aki jön az Úrnak a nevében. Ez az, amit a rabbik tanítottak Izraelnek, hogy amikor a messiás el fog jönni, akkor ezt fog kelleni majd mondani a messiásnak, ezzel üdvözlik, ezzel köszöntik, ezzel fogadják a messiást, hogy áldott, aki jön az Úrnak a nevében. És a nagy nyomorúság nemzedéke ezt fogja kiáltani, az utolsó pillanatban, és tavasszal erről beszéltünk a zsidók ünnepén, a zsidó ünnepeken, az utolsó pillanatban ezt fogják kiáltani, és az Úr Jézus vissza is fog jönni, és meg fogja őket szabadítani minden nyomorúságukból. Oké, de fókuszálnom kell, nem szabad ennyire elmennem, úgyhogy most itt vagyunk vasárnap, virágvasárnap, Nisztán hó 10-én, és hogy kell értelmeznünk ezt a virágvasárnapot, vagy dicsőséges bevonulást. Ez Nisztán hó 10-e, ami jelentőségteljes nap, és ezt a pászka ünnep kontextusában kell megnéznünk. Ebben segít nekünk 2 Mózes 12, ahol a pászka bárányról és a pászka ünnepléséről szól, és tulajdonképpen a szabadulásról. És 2 Mózes 13-ban, a 3. versben azt olvassuk, hogy így szóljatok Izrael egész gyülekezetéhez. E hónap 10-én, tehát Nisztán hó 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt. Háznépenként és házanként egy bárányt. Tehát Nisztán hónak 10-én kellett Izrael minden háznépe vagy háza, kellett, családja kellett, hogy akkor vegye meg, vagy akkor különítse félre a pászka bárány, amelyet Nisztán hó 14-én fognak leölni. És ez Nisztán hó 10-től, ahogy itt olvassuk mindjárt, 14-ig náluk kellett, hogy legyen. Mindjárt beszélek ennek a jelentőségéről. Azt mondja, 4. vers 12.4.2 Mózes, ha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel lévő szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint. Ki amennyit meg tud enni, úgy számítsátok a bárányhoz. A bárány épp, hím, egyesztendős legyen. Juhot vegyetek, vagy kecskét. Tartsátok magatoknál e hónap 14. napjáig. Akkor este felé vágja le Izrael egész gyülekezetének közössége. Úgyhogy ez volt az, amikor külön választották a páska bárányt. És ennek két jelentős oka volt, amiért Nisszán hó 10-én már külön választották a páska bárányt. Tehát nem úgy volt, hogy Nisszán hó 14-én azt mondták, oké, akkor most találnunk kell egy bárányt, el kell menni a piacra, vagy ki kell menni a mezőre, ki kell választani, hanem már 10. napján kiválasztották, és 14-ig maguknál tartották, és két oka volt ennek. Az első az az, hogy ez személyessé váljon. Hogy ott van egy épp, egyesztendős bárány, ami az övék lesz. Hogy rá tudnak nézni ezekben a napokban, tudnak azonosulni vele, azt tudják mondani, hogy ez az én bárányom, a mi pászka bárányunk, az én pászka bárányom. És ez emlékeztet engem a szabadulásra, melynek a vére által megszabadultunk Egyiptomból. És ez nagyon fontos. Jézus most Nisszán hó 10. napján bemegy Jeruzsálembe, és ő a páska bárány, és fontos, hogy ezzel azonosulni lehessen. Ő ott van, ő megfigyelhető, ő lesz az ő páska bárányuk, és a mi páska bárányunk is, 2 Korintus 5:7, ami azt mondja, hogy mert a mi páska bárányunk már megáldoztatott az Úr Jézus Krisztus. Úgyhogy nagyon fontos, hogy személyes legyen. A másik, ami nagyon fontos, hogy megvizsgálhassák. Tehát ezekben a napokban ők meg tudják vizsgálni ezt a bárányt. Nyilván, amikor kiválasztják, megvizsgálják, megnézik, ott van pár napot, tudják látni, esetleg van-e valami, amit nem láttak a kiválasztásnál, biceg, vagy néma, vagy félszemű, vagy van valamilyen testi, vagy hiányossága, vagy van valami rejtett hiányossága, és ebben az időben meg tudják vizsgálni, mert nagyon fontos, hogy épp legyen, hogy hibátlan legyen, hogy szeplőtlen legyen, és hogy ne legyen benne semmilyen hiba. És ez nagyon fontos, mert az Úr Jézus Krisztus, a páska bárányunk, a megváltó, most meg tudták vizsgálni. Itt volt Nisszán hó 10. napjától 14-ig, és erről is fog a mai tanítás szólni, megvizsgálták. Mindenfajta keresztkérdésekkel megpróbálták sarokba szorítani. A farizeusok, a szaduceusok, Izrael vénei, a főpapok, a Heródes pártai különböző kérdésekkel bombázták. A cél az volt, hogy hibát találjanak benne, hogy bukásra késztessék, hogy kiderüljön, hogy mégis igazából van a szavaiban, tetteiben, motivációjában valami hiba, valami vétek. És meg fogjuk látni, hogy a végén azt látták, hogy nem volt semmi. Semmi, nem találtak benne semmi hibát. Ő Isten tökéletes báránya, aki elveszi a világ bűneit, a páska bárány, akinek a vérén keresztül szabadulás jön. Úgyhogy megvizsgálhassák. És ezek mindenfajta vizsgálat, és nagyon sokszor ezek nem csak kívül, hanem rejtett módon meg tudták vizsgálni a lábait, meg tudták nézni, hogy valaha el volt-e törve a lába. Ugye, hogyha el volt törve a lába, akkor lehet érzékelni a kis vékony lábain, mert kis vékony lábai vannak, hogy van egy forradás, és valahol az a két csont összefort, és azt lehet érzékelni. És fontos volt, hogy ne olyan legyen, aminek a múltban el volt törve a lába. Miért fontos ez? Mert hogyha a múltban el volt törve a lába, akkor lehetséges, vagy valószínű, hogy ez egy olyan bárány, aki saját feje után megy, aki saját gondolatát követi, aki lázadó, aki engedetlen, és éppen ezért a pásztor Egy esetben a mezőn arra kényszerült, hogy ahhoz, hogy közel vonja magához, ennek a báránynak el kellett, hogy törni a lábát, amit utána nagyon fontos volt, hogy az Úr Jézus Krisztus egy olyan megváltó, egy olyan Istennek a báránya, aki nem lázadó természetű, nem engedetlen Istennek az atyának, hanem ő teljes mértékben, minden motivációjában, minden szándékában, minden gondolatában mindig is tökéletesen alávetette magát az atyának. Sőt, a Bibliában azt olvassuk, hogy az Úr Jézusnak ez volt a legfőbb öröme, hogy aláveti magát, hogy mindig is azt teszi, amit az atya tesz. Azt olvassuk János 5.30, János 5.18 és más helyeken, én csak azt szólom, amit az atya szól, én csak azt teszem, amit az atya tesz, hogy Jézus az első pillanattól az utolsóig egy tökéletes, hibátlan, épp bárány, nem csak kívül, hanem belül is az ő motivációjában, gondolataiban teljes mértékben átadott szívű életű minden másodpercben. Ő nem olyan lázadó bárány, mint mi vagyunk sokszor. Ő nem olyan, aki a saját feje után ment. Ő nem olyan, aki ilyen jó-jó bárány, hogy jobb napjai vannak és rosszabb napja az atya követésében, hanem teljes szívvel elkötelezett volt, alázatos volt, alávetette magát az atya tervének mind végig, ahogy Filippi 2-ben olvassuk, hogy engedelmes volt haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. Úgyhogy az Úr Jézus meg lett vizsgálva, és erről szólnak a következő napok, és nem találtatik benne semmi bűn, semmi vétek, semmi hiba, hogy beteljesedhessen az, amit a Péter apostol is mond, 1 Péter 1, 18-19-ben, hogy mert nem veszendő holmin, aranyon, vagy ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg, hanem egy hibátlan, szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén. Hogy ő egy hibátlan és szeplőtlen bárány, és az ő drága vérén van a mi megváltásunk, az ő drága engedelmességén miatt mindvégig engedelmeskedett. Úgyhogy olvassuk Márk 11-ben ezt a történetet, ahogy bevonul Nisszán hó 10. napján, hogy Izrael számára és az egész világ számára el legyen választva. Márk 11. Oké. Első verstől. Ahogy közeledtek Jeruzsálemhez, és olvasok többet, jó, és lépegetünk benne, hogy közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagé és Betánia táján, az olajfák hegyénél elküldött kettőt a tanítványai közül. Emlékeztek? Minden este, minden éjszaka Betániában szálltak meg, tehát ezekben a napokban, minden nap, amikor Jeruzsálemben vannak, este visszamennek, Betániában szállnak meg. Betánia 3 kilométerre van. Most szívesen rajzolnék Jeruzsálemből, ahogy kimegy az ember, és átmegy a Kidrón völgyén, és felmegy az olajfák hegyén, és megy kelet felé Betániába. Útközben van Betfagé, és Jézus előre küldte a tanítványokat, ahogy ment Betániából Jeruzsálembe, kettőt. Másik versben is azt mondta nekik, menjetek az előttetek levő faluba, és mihelyt megérkeztek oda, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült soha. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha valaki azt kérdezné, miért teszitek ezt, mondjátok az Úrnak, van szüksége rá, és hamarosan visszaküldi. Elmentek azért, és megtalálták a szamárcsikót kinn az utcán, az ajtófélfalhoz kötve, és eloldották. Az ott állók közül pedig némelyek megkérdezték, mit csináltok, miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta, Ekkor hagyták őket elmenni. És oda vezették a szamárcsikót Jézushoz, majd rátelítették felső ruháikat, ő pedig felült rá. Oké? Okay? Ez azért, hogy beteljesedjen a profécia, ami Zakariás profétánál van, a 9. fejezet 9. versében, ahol azt mondja az írás, hogy örülj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya. Íme királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító, alázatos és szamárcsikón ül, nőstény szamár csikóján. Úgyhogy Jézus felül a szamárcsikóra, és közeledik Jeruzsálemhez, a profécia beteljesedik. Biztos, hogy sokan tisztában vannak ezzel, mert ismerték az írásokat. Azt mondja János evangéliuma, hogy ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ott vagyunk Nisztán hó 10-én, zarándokok özönlenek Jeruzsálembe. Akik kelet felől jöttek, ők mindezen az úton jönnek. Jeruzsálem már tele van zarándokokkal. Azt mondják a történészek, hogy ebben ennek az időnek a csúcspontján akár 2 millióan is lehettek Jeruzsálemben. Josephus Flavius arról beszél, persze olykor ő túloz, de arról beszél, hogy egy páska alkalommal 200 000 bárányt is levágtak. Úgyhogy, ami körülbelül 2 millió embernek felel meg. Hogyha ennek a fele igaz, akkor 1 millió ember. De rengeteg, rengeteg ember ott van. És tudjuk azt, János 12 azt mondja, hogy nagyon sokan, mivel ott voltak Lázár feltámasztásánál, ezért, ami nem sokkal ezelőtt történt, bizonságot tettek Jézusról. És izgatottan várták, vajon Jézus el fog-e jönni az ünnepre. És amikor Jézus jön, a tömeg látja, érzékeli és fogadja őt. És Jézus jön szamárcsikón. És ahogy jön lefele a júdei dombokon, az olajfák hegyénél le a Kidron völgye felé, és aztán be Jeruzsálembe, emberek mind a várfalon, mind az úton fogadják és ünneplik őt. Azt mondja, sokan felső ruháikat 8. versben, mások pedig a mezőn vágott lombos ágakat terítették az útra. Tehát a felső ruháikat, lombos ágakat terítettek az útra. Az előtte menők és az őt követők így kiáltoztak, Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsánna a magasságban. Oké, tehát ez egy teljes izgatottság, teljes várakozás, ahogy várják őt. Az, hogy pálmaágakat és különböző ágakat lengettek és letették a földre, ez azt jelenti, hogy a pálmaágak és ezek a különböző ágak a sátoros ünnephez kapcsolnak, ami pont az utolsó őszi ünnep, ez pedig az első tavaszi ünnep. És az ő elméjükben az volt, mert hogy a messiás beteljesíti a sátoros ünnepet, és onnantól kezdve helyreállítja Izraelt, és ott sátorozik az ő népével, ez a sátoros ünnepnek a beteljesedése, amit Zakariás 14-ben olvasunk, ami az 1000 éves királyság idején is ünnepelve lesz a sátoros ünnep mindenki által és minden pogány nemzetből lévő hívő által, vagy hát az 1000 éves királyságban lévők által. És azt gondolták, hogy ez a sátoros ünnepnek a beteljesedése. De nem az, mert Jézus nem azért jött, hogy beteljesítse a sátoros ünnepet most, hanem most a páskát jött beteljesíteni, hogy ő legyen a szeplőtlen és a hibátlan bárány, akinek a vére által menekülés van, megmenekülés van, szabadulás, üdvösség van. És később majd a második eljövetelekor fogja betölteni a sátoros ünnepre vonatkozó szimbólumokat. A sátoros ünnep akkor fog teljesen beteljesedni, most pedig páska. A nép félreértette, izgatottan várják, lebegtetik a pálmaleveket, és olyanokat kiáltanak, amik nyilvánvalóan vá teszik, hogy megértették, hogy kicsoda Jézus. Ilyet mondanak, hogy Hozsánna, ami igazából a 118. Zsoltárból van, ami azt jelenti, hogy segíts most, ments meg most bennünket, ments meg most Hozsánna, ments meg most bennünket. Aztán ilyet mondanak, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. A tömegek ezt kiabálják. Áldott, aki jön az Úr nevében. Az előbb említettem, hogy a rabbik azt tanították, hogy amikor a Messiás majd eljön, akkor így kell őt köszönteni, így kell őt fogadni, 118. Zsoltárban van ez is, áldott, aki jön az Úr nevében. Ez a messiási köszöntés. Ők várják és fogadják a Messiást. Aztán ilyet olvasunk itt, hogy áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa vagy királysága. Tehát Dávid királyságát és Dávid fiának, a messiásnak a királyságát várják, aki Dávidnak a trónjára fog ülni. Aztán még ilyet is látunk a többi evangéliumokban, ahol azt mondják, hogy így hívják őt, hogy Izrael királya. De most tudjuk az írásból, hogy Isten Izraelnek a királya. Látjuk ezt a Zsoltárokban és nagyon sok más helyen, hogy Isten, Jahve, ő Izraelnek a királya, és a Messiás Izraelnek a királya. És csak izgatottan várják, és üdvözlik, és köszöntik a Messiást, az Úr Jézus Krisztust. És megbojdul egész Jeruzsálem, egy másik evangélium azt mondja, és emberek felteszik a kérdést, hogy kicsoda ez, és vannak, akik azt mondják, hogy hát ez a Názáretben jövő proféta. És persze ott vannak a vallási vezetők, a farizeusok, ez egy zarándok ünnepről van szó, három ilyen van az év során, a Páska, a Pünkösd és a Sátoros ünnep, és egy zarándok ünnepről van szó, nagy tömeg van, és ott vannak a farizeusok, a vezetők, a vallási vezetők, és ők rászólnak Jézusra, ez egy másik evangéliumban van. És azt mondják, hogy Mester, szólj rá a tanítványaira, szólj rá az emberekre. És Jézus mit mond? Van, amikor az egyik helyen azt mondja, hogyha nem ők, akkor a kövek fognak kiáltani. Tehát Jézus messiás mi volt? Tehát a kövek fogják hirdetni. És egy másik alkalommal, amikor azt mondják, hogy szóljon rá, akkor a 8. Zsoltárt idézi. Ami úgy kezdődik, hogy Istenünk, mi felségeset neved az egész földön. És aztán úgy folytatja a másik versben, azt mondja, hogy csecsemők és csetszopók szája által erősíted meg hatalmadat. És Jézus ezt mondja nekik, hogy nem olvastátok, hogy mi van az írásban, a 8. Zsoltárban, ez Máté 21:15-16-ban, hogy gyermekek és csecsemők által, vagy csecsemők szájából erősíti meg Isten az ő hatalmát. És csak ennyit mondott, hogy csecsemők és csetszopók szája által gyermekek, mert gyerekek kiáltottak. És persze ez a zsidó tanításnak az egyik formája, hogy nem mondja el az egész verset, csak a versnek egy részét mondja el, mert mindenki, aki jártas az írásokban, és ott jártasok voltak az emberek, mindenki tudja, hogy hogy folytatódik ez a versrész. Mert nem csak azt mondja, hogy csecsemők és csetszopók szája által erősíted meg a hatalmadat, hanem úgy folytatta az ellenségeiddel szemben. Az ellenségeiddel szemben. Úgyhogy a farizeusok megértették, hogy ők melyik oldalon állnak, ahogy az emberek várták az Úr Jézus Krisztust. Lehet, hogy itt egy kis alkalmazást hagyd tegyek be, így az életünkre nézve. Nekem nagyon nagy bátorítást jelent ezekben a hetekben is, de sokszor ezekben a hetekben is, így a 8. Zsoltár második verse, hogy Isten nem az erős embereket, nem a nagy embereket, nem a képes embereket, nem az alkalmas embereket használja, hanem azt mondja, hogy csecsemők és csetszopók szája által erősíted meg a hatalmadat. Hogy Isten az ő országát, az ő hatalmát ebben a világban egyszerű, gyenge, hétköznapi embereken, gyarló embereken keresztül erősíti meg, és nem kell félnem, ha gyenge vagyok, nem kell megijednem, hogy gyenge vagyok, nem kell nem kell tartanom attól, hogy gyengének érzem magam, vagy gyengének érzed magad, ez rendben van, mert ez Isten terve, hogy gyenge embereken keresztül erősíti meg a hatalmát. Na hát az Úr Jézus Krisztus most bevonul Jeruzsálembe, és ahogy bevonul Jeruzsálembe, nem ajánlja fel újból az ő a trónt, a messiási királyságot Izraelnek. Jól lehet, sokan örömmel fogadják, de a népnek a vezetői elutasították őt, és nem ajánlja fel, hanem még ezen a napon, amit mond, az egyik evangélium azt mondja, hogy Jézus... Mielőtt még mondom, még ami történik. Tehát ahogy bemegy Jeruzsálembe és a templomba, még ahogy közeledik Jeruzsálem felé, sír. Jézus sír, és az ítéletnek a szavai hangoznak el. Lukács 19-et olvasom, 41-től. Ahogy közelebb ért, és látta a várost, megsiratta, és ezt mondta. Tehát Jézus sír, ahogy az emberek örvendeznek, fogadják őt. Jézus, mondhatnánk azt, hogy örül, hogy így fogadják, de igazából Jeruzsálemre gondol, mind arra, amit mindez jelentett az elmúlt 1000 évben, Izrael az elmúlt 2000 évben, az ő népe, a messiás, az Istennek az ígéretei, és Izrael az ő népe kemény szívűségére. És elkezd sírni. És azt mondta, vajha, megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed előtt. Ó, Jeruzsálem, bárcsak megismerted volna mindazt, ami a békességedre szolgál. 43. Mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, erről beszéltem, ez Krisztus után 70-ben van. Titus, a hadvezér, aki jön, aki később római császár lesz, és vezeti a római sereget. Ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek, mindenfelől megostromolnak, és a földre tipornak téged, és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Úgyhogy Jézus megvan törve a szíve az elmulasztott lehetőség miatt, és az elmulasztott lehetőségnek a súlya miatt. Nincs még egy olyan, nem bír semmi más akkora súllyal, mint elmulasztani azt, hogy valaki felismerje az Úr Jézus Krisztust, mint megváltóját. Isten ad lehetőséget, és ez a legnagyobb lehetőség. Nagyon sokszor gondolunk lehetőségekre, amik vannak. Munka lehetőség, előléptetés, anyagi lehetőségek, különböző lehetőségek. Egy olyan országba költözni, ahol jobban meg tudunk élni lehetőség. Nagyon sokféle lehetőségeket kínál a világ, és vannak a világban az ember számára. Mégis a legnagyobb lehetőség, ami egy ember számára van, az az a lehetőség, mint a mindenható Isten kínál fel neki, a bűnös embernek, a teljes mértékben bűnös embernek, aki nem tudja magát megmenteni semmilyen jó cselekedet által. Isten az Úr Jézus Krisztusban szabadulást, bűnbocsánatot, üdvösséget, megváltást, örök életet kínál fel. És ez a legnagyobb lehetőség, mint hogy Istennek az ajándéka, a szabad akarat, és ez a legkomolyabb ajándéka, amit így adott a teremtésnél, hogy az ember szabadon dönthet, így az, hogy az Úr Jézus Krisztus üdvösségét elfogadja. Ez a legnagyobb lehetőség az ember számára. És Jézusnak meg van törve a szíve. Ezután Jézus bemegy a templomba, és azt mondja, hogy az írás, hogy körbenézett a templomban. Csak egy kis dolgot hagy tegyek ehhez, hogy mit jelenthetett ez. Azt tudjuk, hogy Jézus kétszer tisztítja meg a templomot. Egyszer a szolgálattal legelején, János Evangélium a második fejezetében ő megtisztítja a templomot. Ez a hatalmas dolog, ez komoly tekintélyt jelent. Gondolj el, hogy jön egy ember, egy fiatal ember, egy 30 éves ember, van egy hatalmas, az imádatnak a helye a templom, és az egész templom, hát a hegyen az egész hatalmas terület, ami be van rendezve, a főpap Annás és a főpapok és a főpapi család tulajdonképpen egy szintén maffia családként működteti ezt, és kereskedők és kalmároknak a helyévé teszi ezt, adásvevésnek a helyévé teszi. A mindenható Isten ide helyezte a nevét, ide helyezte az ő dicsőségét, ez az imádságháza minden nép számára, minden nemzet számára, és Jézus János 2-ben jön, és ahogy ott van, megtisztítja a templomot, az árusok, a pénzváltók, a kereskedők, a csencselők, csak ettől az egésztől, és azt mondja, hogy nem tudjátok-e, hogy az én atyámnak a háza, az imádságnak a háza minden nemzet számára. És ezzel János 2-ben a szolgálat legelején úgy lép fel, hogy ő neki teljes mértékben joga van ahhoz, hogy ebbe a hatalmas templom komplexusba bemenjen és megtisztítsa, mert ez az egész ő hozzá tartozik. Ő Isten emberi testben a messiás, és ő mindent eltakaríthat onnan, ami az ő atya nevét besározza és bemocskolja, és nem az atya szíve szerinti. Neki teljes mértékben erre felhatalmazása van, jogosultsága van, mert ezt nem a főpapok és a vallási vezetők ennek a templomnak a tulajdonosai, hanem az Úr Jézus Krisztus. És itt eltelik 3 év, és most 3 év után azt mondja, hogy megtekintette a templomot, és azt tudjuk, hogy a következő napon, hétfőn vagy kedden, tehát a következő 1-2 nap, újból megtisztítja a templomot, ugyanazokat mondva, ahol újból kijelenti, hogy ez a templom, a mindenható Isten temploma, és ő neki teljes mértékben joga van azt rendbe tenni, ami ott el lett ferdítve, azt a korrupciót és azt a félreképviselését a mindenható Istennek. Úgyhogy vasárnap megtekintés, a következő nap, hétfőn vagy kedden pedig meg fogja tisztítani a templomot. Na hát, gyertek, nem tudom, hogy mennyi időnk van, nézzük meg a következő 1-2 napot, jó? Úgyhogy vasárnap azt mondja, hogy utána visszatért Betániába az Úr Jézus a tanítványaival, úgyhogy jönnek a következő napok, a megvizsgálásának a napjai, emlékeztek, a páskabárány, megvizsgálják hétfőn, kedden, lehet, hogy szerdán is, vannak, akik, mivel nem találunk szerdára vonatkozóan, azt mondják, hogy lehet, hogy szerdán igazából felkészül az utolsó vacsorára, a csütörtöki eseményekre, a csütörtök éjszakára, de lehet, hogy hétfőket szerdán is Jeruzsálemben van, de hétfőn kedden biztos ott van, és meg fogják őt vizsgálni, mint Páska bárányt, Isten bárányát. Úgyhogy jön a hétfő, felkelnek, bemennek Jeruzsálembe, és ezeken a napokon 4 csoport vizsgálja őt, és sok minden történik, de csak megnézzük ezt a 4 csoportot, ahogy megpróbálják őt. Az első csoport az a papok és véneknek a csoportja. Máté 21 beszél erről a 23. verstől, és nem fogunk tudni megnézni mindent, ami itt zajlik, de ha te elolvasod, akkor látni fogod Máté 21-ben, A 23. verstől olvasom. Amikor bement a templomba, Máté 21-23, tehát hétfőn vagyunk, valószínű, és tanított, Nisztán 11. napján, tanított, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, és azt kérdezték, ne felejtsd el, nagyon sok ember van, zarándok időszak van, sok ember hallgatja, sok ember csüng az ajkán, sok ember hallja Jézust, úgyhogy jönnek hozzá a papok, és a nép vénei is azt kérdezték, ez az első, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? Ki adta neked ezt a hatalmat? Most meg kell látnunk, hogy a judaizmusban, a farizeusi gyakorlatban nem lehetett csak úgy tanítani, és főleg nem úgy, hogy az Úr Jézus tanított. Sokszor olvassuk azt, hogy Jézus hatalommal tanított. Most persze ilyenkor arra gondolunk, hogy amikor Jézus tanított, akkor fú, az ütős volt, és az fú, az lángra lobbantotta az emberek szívét, átszúrt az emberek szívén, és ez mindez igaz, mert Jézus tanításának volt egy ilyen hatalma. De amikor ezt mondja az írás, hogy hatalommal tanított, akkor a zsidó gondolkodásban ez azt jelenti, azt mondják, hogy soha nem hallottam senkit így tanítani, hogy Jézus hatalommal tanított. És ez azt jelenti, hogy ebben az időben rabbik úgy tanítottak, hogy mindig más rabbikat idéztek, és más rabbikra utaltak, és az ő gondolataikat mondták egy írás részről. Tehát volt egy vers, és elmondta, hogy XY rabbi, ő annó ezt gondolta, és XY rabbi ezt gondolta, és utalgattak különböző rabbikra, akik megkapták azt a jogosultságot, nem sokan, de néhányan, hogy ők értelmezhetik az írást, és ezáltal hatalomuk van, hogy értelmezzék és tanítsák így az írást. Az összes többi csak utalhatott rájuk, és nem sok ilyen rabbi volt, nem akarok félrevezetni, de valamikor azt olvasom, hogy lehet, hogy kettő vagy három volt ebben az időben, akinek ilyen módon hatalma volt, feljogosultsága volt, hogy ne másokra utaljon, hanem hogy azt mondja, hogy ez ezt és ezt jelenti. És emlékeztek, hogy Jézus hogy tanított? Mindent nagyon egyenesen és direkten mondott. Azt mondta, bizony-bizony mondom neked, ha újonnan nem szülesz, nem látod meg az Isten országát. Bizony-bizony mondom neked, és nagyon direkt módon hatalommal tanított, nem utalgatott másra, nem próbálta az ő kijelentéseit mások kijelentéseivel, mások gondolataival megerősíteni, hanem látták, hogy neki hatalma volt. Honnan kapta ezt a hatalmat? Honnan ki adta neki? Hogy teheti ő ezt? És ezt kérdezték tőle. És Jézus úgy tanított, mint ahogy a zsidók tanítottak, általában kérdésre kérdéssel válaszolt. És azt mondta, hogy én is kérdezek tőletek valamit a 24. versbe, amire ha megfeleltek, akkor én is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. János keresztsége honnan volt? A mennyből-e, vagy emberektől? Én is kérdezek, Jánosnak a keresztsége honnan volt? A mennyből, vagy emberektől? És itt összezavarodtak. Mert hogyha azt mondják, hogy a mennyből volt, akkor azt fogja Jézus megkérdezni, hogy akkor miért öltétek meg, vagy miért álltatok ellene az ő tanításának. És hogyha azt mondják, hogy mennyből volt, akkor Jézus mondhatta azt, hogy az én hatalmam Jánostól van, mert emlékeztek, János volt, aki bemerítette Jézust, és ő tett bizonyságot mellett, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. De hogyha azt mondjuk, hogy az emberektől volt Jánosnak a hatalma, akkor igazából ezzel csőbe húzzák magukat, mert az emberek szerették, és Istentől fogadták Jánost, és az emberek dühösek lesznek rá. Úgyhogy azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy honnan volt Jánosnak a hatalma. Ha pedig olvasom Máté 21-ben, azt mondja, és azt felelték Jézusnak, nem tudjuk, erre ő így válaszolt, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Oké, úgyhogy Úgyhogy tulajdonképpen itt a hatalom kérdése volt, és utána Jézus, itt még elolvashatod, de nincs már időnk belemenni, beszél nekik a két testvérről, példázatról, a gonosz szőlőművesekről, a király mennyegzőről, és nem tudták megfogni Jézust a papok és a vének, pedig ez volt az ő szándékuk, hogy megfogják őt valami módon, bukásra késztessék őt valami módon. Ezután a következő az a farizeusok, mondtam, hogy négyféle csoport által. A farizeusok és a Heródes pártiak közelítik meg Jézust, Máté 22.15-től. Azt mondja, ekkor a farizeusok elmentek, és tanácsot tartottak, hogyan fogják meg őt beszédében. Majd elküldték hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták. Hát most jön így a kenegetés, a hízelkedés, nem tudom. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és Isten útját igaz módon tanítod, és senkire sem vagy tekintettel. Máté 22.16. Mert nem az emberek személyre nézel. Mondd meg azért nekünk, mit gondolsz, szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Oké, tehát kik jönnek itt? Farizeusok jönnek a Heródes pártiakkal. Hát ez már eleve egy furcsa csoportosulás, mert a spektrumon ők két ellentétes pólusnál vannak. A farizeusok konzervatívak, teológiailag, gyakorlatukban, ortodoxok, a Heródes pártiak pedig nagyon liberálisak, igazából politikaiak, ők Róma uralmát elfogadják, és a Heródes pártiak Heródes házán keresztül támogatják Róma uralmát. Ők soha nem voltak jóba a farizeusok a Heródes pártiakkal. De erre az időre félretették a különbözőségeket, mert közös volt az ellenség, az Úr Jézus Krisztus a messiás, és megpróbálták elgáncsolni őt. Úgyhogy a kérdés az az, hogy szabad a császárnak adót fizetnünk, vagy nem. Jézus pedig ismerve 18. verzső Máté 22. álnokságukat így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok pedig oda vittek neki egy dénárt. Ekkor ezt kérdezte tőlük, ki ez a kép és a felirat? Azt felelték, a császári. Akkor azt mondta nekik, adjátok meg a császárnak azt, ami a császári, Istennek pedig azt, ami az Istené. Oké, úgyhogy ez egy olyan csapda volt, amiből szinte lehetetlen volt kijönni, mert szabad-e a császárnak adót fizetnünk? Ha Jézus azt mondja, hogy szabad, akkor az egész nép megharagszik rá, és megértik, hogy ő nem a messiás, mert tulajdonképpen ő Róma uralmát támogatja, Izrael függetlensége ellenében, és ez nem a messiás, mert ő azért jött, hogy felszabadítson bennünket Róma uralma alól. De ha azt mondja Jézus, hogy nem szabad adót fizetnünk, mert nem szabad elfogadnunk Róma uralmát semmilyen esetben sem, akkor viszont lehet őt, mint császár ellenesnek, mint a császár uralmát ma ellen lévő lázadó embert megfogni, és éppen ezért ő egy olyan vezető, aki a császár ellen bújtat, és ez egy nagyon-nagyon komoly vád. Úgyhogy Jézus erre azt mondja, hogy hozzatok nekem egy adópénzt. És ebben az időben a templom területén igazán vallásos zsidók zsebében soha nem volt római pénz. Mert a római pénzen a császárnak az arca és felirata volt. És ez egy farizeus vagy egy zelóta számára, akik ilyen lázadók voltak a császár hatalma ellen, ez hazaárulás volt, és bálványimádás volt. Úgyhogy Jézus azt mondja, hogy hozzatok egy ilyen pénzt, és nem is volt ott náluk pénz, hozniuk kellett egyet, és feltette, és azt mondta, hogy kinek az arca van rajta, és kinek a felirata, a császáré, akkor adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, mert ezt az adópénzt nem lehetett betenni a templomi perselybe, nem lehetett Isten házának adni, mert ez bálványimádás lett volna a császár feliratával. Ez a császárhoz tartozott. Ezt csak a császárnak lehet adni. És Istennek pedig adjátok meg, ami az Istené. Ezzel Jézus külön választotta tulajdonképpen a világi hatalmat, és külön választotta az Isten királyságát, és azt mondta, hogy élhetünk úgy ebben a világban, hogy eleget teszünk a világ, az átruházott hatalom kéréseinek. Máté Róma 13, és még jó néhány írásrész erről beszél, mindaddig, amíg olyat nem kér, ami a lelki ismeretünk, vagy az írásban világosan kijelentett dolgok ellen van, és ugyanúgy teljes szívvel engedelmeskedhetünk Istennek, és imádhatjuk őt, mert ő a mi Istenünk. Úgyhogy ezután a 22. versben azt mondja, amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, majd ott hagyták, és elmentek. Oké, úgyhogy nézd csak, mi volt az a reakció, meg akarták fogni, meghallották, elcsodálkoztak, és ott hagyták, és elmentek. Oké, be kell fejeznem valahol, de nagyon gyorsan hagyj fejezzem be. Most jönnek a szaduceusok, ők a harmadik csoport, és gyors leszek, és ők nagyon meg akarják fogni Jézus. Szaduceusokról azt kell tudnunk, hogy itt van Isten báránya, és most meg akarják buktatni, hogy ne lehessen az a pászka bárány, aki hibátlan és épp. És azt kell tudnunk a szaduceusokról, hogy liberálisak voltak teológiailag, a szaduceusok nem hittek a halál utáni életben, nem hittek angyalokban, nem hittek természetfelettiben, nem hittek a feltámadásban is. A farizeusok és a szaduceusok teológiailag ellenkező helyen álltak, és nagyon sokszor vitáztak egymással, és a szaduceusok kitaláltak ilyen szenáriókat, történéseket, vagy esetőségeket, amiket mindig bedobtak a farizeusoknak kérdésként, és a farizeusokat mindig meg tudták fogni, mert nem tudtak megválaszolni, nem tudtak válaszolni rá. Úgyhogy fognak egy ilyen kitalált történetet, bedobják Jézusnak, hogy megfogják Jézust. Úgyhogy oda mennek a szaduceusok Jézushoz, és a 23-ban, azon a napon a szaduceusok is felkeresték, Máté 22-23, felkeresték, akik azt állították, hogy nincs feltámadás, és kérdést intéztek hozzá. Mester, Mózes azt mondta, ha valaki gyermekek nélkül hal meg, és a testvére vegye el annak a feleségét, és támaszon utódott testvérének. Ez a mózesi törvény. Volt pedig nálunk 7 testvér. Ja, persze. Ja, és az első, miután megházasodott, meghalt, és mivel nem volt utóda, a feleségét a testvérére hagyta. Hasonlóképpen a második is, a harmadik is, és így egészen a hetedikig. Tehát ennek a 7 testvérnek ugyanaz volt a felesége, ugyanaz az asszony volt a felesége, és nem volt gyermekük ettől az asszonytól egyiknek sem. Végül az asszony is meghalt, 27. vers. A feltámadáskor azért a 7 közül melyiké lesz az asszony, mert mind a 7-nek felesége volt. Oké, ez az a pont, amikor ott vannak a farizeusok, és meg vannak fogva, nem tudnak mit mondani rá, nem tudnak mit mondani rá. És most az Úr Jézus, akit meg akarnak fogni, ezt hallgassátok, mennyire zseniális, Jézus így válaszolt nekik. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Két dolgot nem ismertek, az írásokat nem ismeritek jól, és Isten hatalmát sem ismeritek jól. Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai a mennyben. Azt mondja, hogy nem ismeritek Isten hatalmát. A feltámadás az nem csak egy olyan lesz, hogy életre kelnek a testek, és ugyanolyan fizikai testük lesz, és aztán házasodni fognak, és szaporodni fognak, mint hogyha egy természetes testük lenne. Nem. A feltámadásban olyan lesz a fizikai testük, igen, fizikai testük lesz, de feltámadott testük lesz, és dicsőséges testük lesz, és ez a dicsőséges test nem szaporodik, ez nem szaporítható, mert nem olyan a természete, és nem lesz szükség házasságra, és nem lesz házasság, úgyhogy nem fognak házasodni, sem férhez menni, úgyhogy nem ismertek Isten hatalmát, butaságról beszéltek, a mennyben, vagy Isten országában, királyságában nem lesz házasság. Oké? Hanem a halottak feltámadása felől, 31, pedig nem olvastátok, és most még Jézus jól beledörgöli az orrukat a tudatlanságukba, amit Isten mondott nektek, amikor így szólt, én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Most hallgass! Jézus azt mondja, mikor a halottak feltámadásával kapcsolatosan nem olvastátok, nem ismertek az írásokat, nem olvastátok a halottak feltámadása felől, hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene? Miért jelentőségteljes ez? Mit mond itt Jézus? És ők megértik, hogy mit mond. Isten így mutatkozik be 2 Mózes 3-ban, a 6. versben Mózesnek, én vagyok a pátriárkák Isten, akik már 500, 400, 300 éve nem élnek. Én vagyok, igen, 400 éve nem élnek. Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. Na most mindenképpen fel kell, hogy támassza Isten Ábrahámot, Izsákot és Jákobot. Fel kell, hogy támassza Isten őket. Miért? Mert Isten megígérte nekik, hogy az ígéret földjét nekik is és az utódaiknak adja. Nem csak azt ígérte meg, hogy az ígéret földjét az utódaiknak fogja adni, hanem mind a 3 esetben azt mondta, neked és a te magodnak adom azt a földet. Márpedig nyilvánvaló, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob nem bírt azzal a földdel, hanem egy barlang, Makpéla barlangja volt, ahova Ábrahám a Sárát temette el, és egy-egy kút volt a tulajdonuk, ők nem élték meg az ígéret beteljesedését, amelyet a magjaik megéltek. Éppen ezért Isten, mivel soha nem hazudik, ezért ő még be kell, hogy teljesítse azt az ígéretét Ábrahám, Izsák és Jákob számára, hogy ő maguk is személyesen örökölni fogják ezt a földet. És mivel már fizikailag nem élnek, csak a feltámadás útján lehetséges ez. És ez nagyon nyilvánvaló az Ószövetségben, ezt hitték, mert Zsidók 11 is arról beszél, hogy amikor Ábrahám vitte feláldozni a fiát, Izsákot, akire megígérte Isten, hogy ő benne lesz a te magod, arra gondolt, hogy akkor Isten fel fogja őt támasztani. Tehát magyarul ahhoz, hogy beteljesedjen Isten minden ígérete, és Isten ne legyen hazug, ezért fel fogja támasztani Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és ez egy ilyen jobb horog ütés, májgeri rugás a szaduceusoknak, hogy igenis, mikor Isten azt mondja, én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene, akkor itt a feltámadásra utal, hogy Isten be fogja tölteni az ő ígéreteit. De nem csak a feltámadásra utal, még figyelj erre, hanem tulajdonképpen így folytatja, Isten pedig nem a halottaknak, hanem az élőknek az Isten. Azt mondtam, hogy a szaduceusok nem hittek a túlvilági életben, nem hittek, ők nem hitték, és mivel 400 évvel a pátriárkák után úgy mutatkozik Isten, hogy én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Nem úgy mutatkozik be Mózesnek 2 Mózes 3-6-ból, hogy én voltam Ábrahám, Izsák, Jákob istene 400 évvel ezelőtt, de ők már nem léteznek, mert meghaltak, hanem most is én vagyok, jelen idő, tehát ők ma léteznek, és ők Ábrahám keblében várnak hát Jézus áldozatára, amivel a mennybe jutnak, és aztán majd a feltámadásukra. hogy Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene. 33. vers, amikor a sokaság ezt hallotta, elálmélkodott a tanításán. Ilyet ők soha nem hallottak, ilyen hihetetlen dolgokat az írásból. És a negyedik végezetül, és ezzel fejezzük be, kicsit túlmentünk az időn, de ez van, a farizeusok is oda mennek hozzá, ez a negyedik csoport, hogy megpróbálják őt, és feltették a kérdést. A farizeusok, Máté 22.34, a farizeusok pedig, amikor meghallották, hogy a szaduceusokat elnémította, összegyűltek. Majd egy törvénytudó közülük próbára akarva tenni, megkérdezte, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Oké, és Jézus itt válaszolja, hogy a nagy parancsolat a törvényben, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és a másik, megadja a másik, a szeres fel a barátodat, mint önmagadat, és az egész törvény ettől a két parancsolattól függ. Meg akarták fogni ezzel a farizeusok, igazából Jézus pontosan azt válaszolta nekik, amit ők is hittek az írások alapján, nem tudták őt megfogni, és Jézus kimenekül az ő hálójukból. Úgyhogy Jézus kimenekül a papok és a vének hálóiból, így van, ahol, hogy milyen hatalommal cselekszedesz, a farizeusok és a Heródes pártiaknak a hálójából, ahol meg akarják őt fogni, hogy kell-e adót fizetni a császárnak, a szaduceusok hálójából, ahol a feltámadást firtatják, és aztán a farizeusoknak a hálójából, ahol Jézust a nagy parancsolat felől kérdezik. És nem lenne teljes most ez a kis tanítás, hogyha nem néznénk meg az utolsó kérdést, amit már nem ők tesznek fel Jézusnak, hanem Jézus tesz fel nekik. Tehát visszanyal a fagyi, úgymond, mert itt úgy folytatja, 41. versben, Máté 22-ben, most, hogy a farizeusok így összegyűltek, megkérdezte tőlük Jézus. Hogyan vélekedtek Krisztusról, kinek a fia? Azt mondták neki, Dávidé. Így van? Ez nyilvánvaló, ez azt jelenti, 2 Sámuel 7-ben az ígéret az volt, hogy Dávidnak az utódja lesz az, aki örökké fog Dávid trónján ülni, és Dávidnak örökké volt dinasztiája lesz. A messiás megváltó a Dávidnak az utódja, a leszármazottja, a fia más néven. És ismét kérdezte Jézus őket, de hát hogyan hívhatja őt Dávid, a szellem által urának, amikor azt mondja, hogy szólt az Úr az én uramnak, ülj a jobbon felől, míg ellenségeidet lábad alá nem vetem. 110. Zsoltára utal Jézus, és azt mondja, hogyha a messiás, a Krisztus, a Dávidnak a fia, akkor Dávid miért mondja a 110. Zsoltárban azt, hogy az Úr azt mondta az én uramnak, ülj az én jobbon felől, míg nem ellenségét lábad zsámoljával nem teszem. Tehát miért hívja urának Dávid azt, aki elméletben Dávid fia? Oké? Okay. Erre 46. vers, senki sem tudott felelni neki egyetlen egy szót sem. Nem tudjuk. Hogy lehet a Krisztus, a messiás Dávid fia, de Dávid ura is? Oké? Okay? És azért nem, mert erre a válasz az Isten ember egy személyben, a Krisztusban, a messiásban, Jézus Krisztusban, hogy Jézus Krisztus 100%-ig ember, és mint ember ő Dávid fia. De 100%-ig Isten, a mindenható Isten, és ezért ő szellemben Dávid ura. Isten ember egy személyben. A Krisztus Dávid fia, és Dávid ura. Úgyhogy így fejeződik be ez a rész, 22. fejezet. Nézzétek! Attól a naptól fogva nem ismert kérdezni tőle többé senki semmit. Attól a naptól fogva nem ismert kérdezni tőle többé senki semmit. Úgyhogy nem kérdeztek semmit, mert megfoghatatlan volt az ő bölcsessége, az ő értelme, az ő hatalma, megfoghatatlan volt az Úr Jézus Krisztus, mint Isten báránya, és ezzel fejezem be. És ezzel ből lehet sok minden más is történt ezekben a napokban. Az Olajfák hegyén mondott beszéd, fú, a jövőről szól, fú, de nagyon-nagyon izgalmas. Elítélte a farizeusok, jaj, nektek képmutató farizeusok, hét jajt mondott rájuk Máté 23-ban. Tehát példázatokat is mondott, sok mindent mondott, amiben nagyon izgalmas lenne, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas lenne belemenni, de most nem tudunk, hanem ezzel fejezzük be, hogy az Úr Jézus miután most meg lett próbálva, mint a Páska bárány Isten báránya, ő épnek, hibátlannak, szeplőtlennek bizonyítatott, és most már kész arra, hogy a Golgotai kereszt felé menjen, és ott váltságot szerezzen az egész világnak, és az mindazoké lehessen, akik hisznek benne, mert ő megpróbáltatott, és Isten bárányának bizonyítatott, és most az ő áldozata bőségesen elégséges lesz a Golgotai kereszten, mint Páska bárány. Oké, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, jövő héten folytatni fogjuk, és fejezzük be egy imádsággal, gyertek velem. Köszönjük neked, Atyánk, a te igédet, a te beszédedet, köszönjük a te beszédednek a gazdagságát, köszönjük, hogy értelmet is adsz nekünk arra, hogy mi ezt befogadjuk és elfogadjuk. És Uram, imádkozom, hogy ne csak megértsünk dolgokat, hanem ahogy az elején imádkozom, hogy jobban szeressünk, tiszteljünk, és hódoljunk neked, csodáljunk téged. Köszönjük neked, Jézus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy jövő héten, ahogy mondtam, folytatni fogjuk, és arra sarkallak téged, hogy olvasd el az evangéliumokat, mind a négyben nézd meg ezeket a részeket, próbáld összerakni, hagyd legyenek ezek akár este, az ágyban lefekvéskor, vagy a csendes idődben, csak nagyszerű idők így húsvétra, ahogy rá fordulunk és közeledünk, és lesz Zoom közösségünk most, úgyhogy izgatott vagyok, ahogy efelől tudunk beszélgetni, úgyhogy egy 10 perc múlva várlak benneteket Zoom közösségre, úgyhogy Isten áldjon benneteket. Sziasztok!